Szakai műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.
Biztos ismerik azt a viccet, amikor a kliens azt mondja a pszichiáterének, hogy de doktor úr, ez a kis szorongás maradt az egyetlen örömöm. Mert természetesen az én környezetemben is vannak olyanok, akik egyszerűen imádnak szenvedni, mindez, ami most következik, nem nekik szól. Mostanában elég gyakran nehéz eldönteni, hogy sírjunk-e vagy nevessünk. Apropó, tudják, hogy mi a sírás tudományos definíciója? A könnytermelés fokozódása. Ennyi. Ezért azt is tudni kell, hogy a sírás kapcsán termelődő könny nem csak mennyiségében, hanem kémiai összetételében is különbözik a közönséges könyvtől, sőt, romantikus nézetek szerint az örömkönyv édes, bár ez utóbbi nem igaz, viszont az tény, hogy sírás közben bizonyos hormonok és ingerület átüvő anyagok koncentrációja is megváltozik a vérünkben. Más lesz a légzés ritmusa és mélysége, változik a vérkeringés, a vérnyomás és az izmok feszültségi állapota is. Nevetés közben pontosan ugyanezt történik, de ilyenkor még az immunrendszer működése is megváltozik, sőt, állítólag kalóriákat is égetünk, bár így lenne, akkor csak vígjátékokat néznék. Azt mondják, a nevetéssel az alsóbb csakrák tisztulnak, ezért vihorászunk, ha pikáns vagy kínos dolgokról van szó, és emiatt nevetünk, ha valakivel valami vicces baleset történik. A sírás viszont magasztosabb dolog, felső csakrás. Állítólag az emberek 50%-a jobban érzi magát sírás után, míg 10%-uk rosszabbul érzi magát, és én azt gondolom, hogy ez nagyon kultúra és nevelés függő, hogyha az ember azt tanulta otthon, hogyha sír, az hiszti, nem biztos, hogy megkönnyebbül, meg sírni ugye csak a győztesnek szabad. Inkább nevessünk. Mert a vizsgálatok kimutatták, hogy a nevetéshez rugalmasabb természet kell. Itt teszem hozzá, Isten mentsen a humortalan emberektől, amikor nevetünk, az agyunk dopamint szabadít fel, ami boldogság érzetet és örömet okoz, sőt, még természetes fájdalomcsillapítóként is funkcionál. Ezen kívül a nevetés szerepet játszhat a vérnyomás csökkentésében, az izomfeszültség oldásában és az általános relaxációban is, egyszerűen könnyebb lesz az ember, hogyha kinevette magát. Úgyhogy ebből következik, hogy mindent szabad érezni, és mindent szabad kimutatni, mert ez az igazi életet, sírjunk és nevessünk, mikor éppen mihez van kedvünk. Ja, és tudják, hogy melyik állat érti és viszonozza a mosolyt? Persze, hogy a kutyák. És azt is képzeljék el, hogy a rómaiak soha egyetlen szót sem írtak a mosolyról, ami persze nem azt jelenti, hogy nem mosolyogtak, mint hogy a kék szín is létezett az ókorban, függetlenül attól, hogy a görögöknek nem volt rá szava. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és nem is locsogok többet, bár egyébként a beszéd és a locsogás is nagyon nagy feszültséggoldó erő, mondjuk annak, aki beszél, nem annak, aki hallgatja. Szóval remek gyógyír minden bajra, de most mások jönnek, nem én. Ki az örömeiről beszél, ki a bánatairól, lesz tehát sírás és nevetés is egyszerre ma. A Pannonfilharmonikusok igazgatóját. Idén ismét elsöprő többséggel erősítették meg a posztján a trombita művész közgazdás szakembert. A műpában közvetlenül egy Sibelius koncert előtt kérdezgettem néhány héttel ezelőtt.
Van ennek egy bája, egy diszkrét bája, hogy művészként is jelen vagyok a társulatban. Semmiképp sem én szeretném elrontani, sőt, hozzátenni szeretnék, hogyha én hibáznék netán, akkor azt nyilvánvalóan mindenki egy kicsit más szeretné.
Meghallaná
és más fénytörésben is. Annál is inkább, mert trombitás vagyok, van egy ilyen fajta koncentráltsága, de egyébként nyilván ez nem viheti el arról a fókuszt, hogy az egész együttesre figyelni kell. Nagyon fontos a karmesterre figyelni. Ez egy igazgatónak a dolga, hogy a maestro olyan környezetben érkezzen meg a színpadra, amiért őt hívtuk, amiért ő jegyzi ezt a produkciót, ami is ő sikerre is véheti. Különösen igaz ez Zsilber Varga esetében, sőt, helyesbítem is magam Varga Zsilber esetében, hiszen már nálunk töltött időszakában vette fel a magyar állampolgárságot, hogy magyar fejmenőkkel rendelkezik, és erre nagyon-nagyon büszke, és így a nevét is magyarosan viseli. Nagyon-nagyon komoly hátteret igényel a koncertek előtt, nagy nyugalmat igényel, és erre azért én szeretek odafigyelni. Fontos, hogy ő megkapja. A műpa pedig egy különleges hely számunkra, a kezdetek óta vagyunk itt. Sőt,
van már nem tudom hányadik évad, amikor van sorozat a zenekarnak.
A műpa megnyitásától. Az első méretes koncertet a műpában a Pannonfi harmonikusok adta, és így gyakorlatilag otthon vagyunk ebben a házban. Több mint 150 koncertet adtunk ezen a színpadon, ebben az akusztikában, ebben a térben. Nagyon bizsergető érzés, mert jön a közönség, és ez a közönség a mi közönségünk. Szóval imádunk itt játszani, és hát az egy tényleg egy sajátos érzés, hogy mi két hangversenyteremben lehetünk otthon, hiszen az újkori Magyarország történetében összesen két zöldmezős beruházású hangversenyterem épült.
A másik a Kodály
központ, ami szintén egy fantasztikus nemzetközi viszonyításban is egy kiemelkedő hangversenyterem, és ez egy egészen bizsergető történet, hogy tegnap ott játszhattunk telt ház előtt, és élhettük meg ennek a különlegességét, vagy varázsát, amit aznak a fából faragott királyfinak a játéka jelent, ma pedig itt lesz telt ház, és hogy mind a két közönség úgy hozzánk kötődik, miattunk van itt. Szóval ez egy klassz.
23 év plusz még 5, ugye? Ugye meghosszabbították most a szerződését. Tehát ezért ez egy gyönyörű folyamat, akkor ez 23, ez 28, ez olyan 30.
Az idő perspektívája, az időablaka az nagyon különleges, mert nagyon sok szempontból lehet ránézni. Szóval van olyan kollégánk, ebben az évadra szerződtettünk egy új szólófólistát, és ő, amikor született, akkor én már ennek az együttesnek az igazgatója voltam. És amikor erre tekintek, akkor azért az úgy nagyon melbevágó, hogy wow, és most ő ott ül, és játsza a szólókat, és más vonatkozásban meg mi alapítottunk egy új együttes tulajdonképpen. Nyilván ez egy több mint 200 éves múltan rendelkező szimfonikus zenekar, de azért nagyon-nagyon más volt a Pécsi Szimfonikus Zenekar időszaka. És egy nagyon tudatos jövőképpel, egy nagyon komoly stratégiával átgondolt folyamat indult el 2003 elején, ahol, ha úgy tetszik, bezártuk a Pécsi Szimfonikus Zenekart, és megalapítottuk a Pannonfi Harmonikusokat. Morong a Pannonfi Harmonikusoknál játszani, kiírunk egy próbajátékot, jönnek a fiatal muzsikusok, belföldről, külföldről, ennek a társulatnak a tagjai akarnak lenni. Szóval ez egy nagyon-nagyon szép ív. Én mindig nagyon komolyan veszem a pályázati periódusokat, mindig nagyon komoly pályamunkával jelentkezem.
Most mit lehet újat mondani még?
Igen, miközben ez egy bizonyos értelemben zavarba ejtő, mert hogyha az ember otthon megengedi magának azt a gondolatot is, hogy de hogy mutatkozzam én be újra 23 év után? Mert hát nyilván a szavak bizonyos értelemben kevésbé fontosak, mert hát a tettek ott vannak 23 évben. Ugyanakkor, hogyha ezen is fordítunk egy picit, a kontinuitás, ha úgy tetszik, én vagyok, minden más szereplő változik. Na, a társulat nem, de a döntéshozók igen. Kiváló apropó egy pályázati periódus, hogy az ember fölmutassa azt az értékrendet, ami szerint működik ez az együttes, és ehhez támogatást szerezzen, újra meg újra validáltassa, hiszen tegyük azt ide, hogy egy művészeti intézmény közpénzből működik, és a források fölött diszponáló szereplőknek újra meg újra helyes, hogyha felmutatjuk, hogy milyen értékről beszélünk, és involváljuk őket abba, hogy álljon ő is mögé, érezze, élje át, hogy ez az ő együttese is, neki ebben felelőssége és lehetősége van.
Amikor összeállít egy évadot, akkor mi szerint választ?
Attól tartok, hogy ahogy mi működünk, úgy kevés szimfonikus zenekar működik az országban. Örömmel beszélek arról, hogy mi hogy tesszük. Az első pillanattól kezdve ennek ez jelentős konfliktussal is járta. Az egy kiindulási pont, hogy a társulat mire alkalmas, és ebben igaz, hogyha valamiben ebben nagyon-nagyon koncepciózusak voltunk, és az első 5 év az a primér technikai építkezés volt, vagy hangképzési időszak volt, amikor a szó klasszikus értelemben zenekart építettünk, hangzást építettünk, és ott nagyon tudatosan vettük elő, hogy mikor érünk el oda, hogy 20. századi zenékkel foglalkozni. Nagyon bécsi, klasszikus fókuszú volt az első periódus.
Ezért én ezt szeretem, az ilyet.
Hogyne, ez nagyon fontosak is, és ciklikusan újra meg újra fontosak. Aki Beethoven tud játszani, az tulajdonképpen mindent is tud játszani, tehát azért ott kell megtanulni a szakmát. De hogy mikor tűzünk műsorra egy Stravinsky tavaszi áldozatot, és ennek megvoltak a stációi. Ezen az együttes túljutott, ha úgy tetszik, tehát már a mindenevő, és nincsenek technikai korlátai. Arra törekszünk, hogy referencia szintű előadásokat hozzunk létre, és ebben nem csak csak a társulata fontos, hanem hogy az adott műhöz megtaláljuk azt a karmestert, akiben igazán autentikus. Megint persze elmondhatjuk azt, hogy minden karmester el tud vezényelni mindent, de azért, hogy mi az ő súlypontja, miben gondolkodik igazán, és a szólisták nem meg pláne. Vannak versenyek.
Ez a Sibelius, amit például nagyon el lehet andalítóan folyatni, tehát az nagyon tudni kell, hogy meddig menjünk bele az andalítóságba, és mikortól altató.
Ezt köszönöm, mert Sibelius pont egy ilyen, valóban ez a határ, ahol billeg ennek, és nagyon sokféle előadást hallunk ebből, és nagyon könnyen csúszik bele ez a deklamáló, nem tudom, Gilbert kezében ez egész biztosan nem így van, mert ő maga egy nagyon színes zeneiségű ember, de nagyon pragmás, de elképesztő jól bánik az időkkel, és ebben a műben ez nagyon fontos.
Igen, ez fontos. Igen.
Szóval pont ez a szerkesztésnek az elve, tehát egyrészt, hogy a zenekarnak mire van szüksége a fejlődési pályán, új tagok mentén, stb. Másrészt, hogy mikor találjuk meg azokat a szólistákat, karmestereket, akiknek a kezében a kiszemelt mű igazán autentikus, és hogyha erre várni kell egy-két szezont akár, akkor tartjuk azt a művet, mert amíg el tudjuk írni ezt a szólistát.
De jövőre mi lesz az évadban? Négy helyen is játszanak, Eszéken, Bécsben, Bécsen, a Műpában. Ez így mindegyiknek kell egy saját karakter, nem?
Így van. Jövőre foglalkozunk például Wagnerrel, ami azért a szimfonikus zenekaroknak ritkán adatik meg, mert hát ez mégiscsak egy
opera.
Opera. De hát ez adja magát, mert hogy másik éve Kaják Gergely a BMZ vezető karmestere, és Gergő szerződtetése mögött ez volt az indíték, ez volt a motiváció, hogy forduljunk az operák irányában, és hát az ország egyik legjobb opera karmesterről van szó. Vele játszunk egy kis Wagner. A Gilbert, amikor érkezik majd pont, hát tulajdonképpen majdnem egy év múlva, vele újra francia zenék irányába fordulunk, tulajdonképpen egy német orientációjú zenei életünk van. És ebben egy szimfonikus zenekarnak nagyon tudatosan kell azzal foglalkozni, hogy más irányultságú muzsikákat anyanyelvi szinten beszéljen, és az Gilberttől ezt kapja a Panofi Harmonikus és a illetve a közönség. Ravel Daphnis lesz majd a fő, ő az lesz a headline.
Ez gyönyörű.
Nyerőséges, és előtte egy kis francia dal van meg. Nagyon más mutat, virtuózitását mutatja majd a zenekarnak Saint-Saëns Szegedű versenyel. Tehát egy igazán egy francia fókuszú muzsika lesz majd. És aztán Bogány Tibor is velünk lesz ismét. Ott a szólista hoz egy érdekességet a műsorban, hisz a horvát zenei életnek a talán a legfényesebb csillaga egy zongoraművészük, Dejan Lazsics nevű világklasszis, aki Brahms hegedű versenyből készített egy zongora letétet. Na most ez elsőre ilyen nagyon meredeknek tűnik, nagyon különlegesnek, és ez tökéletes az a hegedű verseny. Tehát miért kellene abból? És fantasztikusan működik az ő átültetett zenei anyaga, hogyha ez egy kuriózum lesz a következő évadnak, ahogy bemutatjuk. De hát ahogy a kérdésben fölismerült, a Műpában megvan az a lehetőség a PFZ-nek, hogy amikor idejövünk, akkor kuriózumokat játszhatunk. Most arra gondolok, hogy Pécsett, ahol otthon vagyunk, ott egy természetes felelősség, hogy a teljes zenei kultúrkörből adjunk egy válogatást, mutassunk fel egy horizontot. Hát itt azt remélem, hogy a fővárosi 11 szimfonikus zenekar, aki így székel, viseli ezt a felelősséget.
Eloszlik a felelősség.
És mi megengedhetjük magunknak, hogy kuriózumokat hozzunk. Bécs megint egy másik szituáció, mert ott pedig ugye a Muzikfelrányban vagyunk most már 5 éve jelen, ciklikusan minden évben 2-3 alkalommal, hát az viszont az a hangversenyterem maga a tradíció. Tehát ott tulajdonképpen azért nem a kortárs zenének a befogadó szintere, viszont állandó validáció, vagy validálás ott megjelenni, mert ott Schubert szimfóniát játszani egy a legosztrákabb zeneszerzőt, legbécsibb zeneszerzőt, hát azt az ember vagy tökéletesen játsza, vagy ne játsza, mert leesik a színpadról. Eszék pedig megint egy másik szituáció, hiszen 2005 épült egy hangversenyterem, a PFZ-t kapta a lehetőséget, hogy a házrezden zenekaraként funkcionáljon, ez megint egy óriási bónusz, hogy két teremben is vihetjük ezt a feladatot, viszont hát ott gyakorlatilag most épül ennek a közönsége. Horvátország bizonyos értelemben ennek a klasszikus zenei kultúrkörnek tulajdonképpen talán nem bántom meg, hogyha így fogalmazok, hogy a szélén, a peremén van. Ez a kisvároska mindenképp, ahol nagyon nyitott a közönség, de hát ott az az időszak zajlik, ahogy most építjük a...
Nagyon izgalmas. Ilyen két véglet, nem Bécs
és Eszék. Így van. Valóban a műsor szerkesztésnek, ha csak a termeket nézzük és a közönséget, akkor ezzel nagyon-nagyon tudatosan kell bánni, mert ez egy nagyon integrált folyamat.
A karmester versenynek ugye az egyik zenekara lesz, és mindenféle karmesterek fognak jönni, és majd dolgoztatják a zenekart. Milyen készség kell ahhoz, hogy ezzel együtt tudjon működni egy zenekar, szóval hogy kell rámenni arra hullámra, amit majd hoz mindig egy újabb és újabb ember?
Nagyon izgalmas kérdés, sokkal több van a kérdésben. Köszönöm szépen, mint amit akár elsőre gondolnánk. Ugyanis csapdahelyzet. A csapdahelyzet az, hogy egy karmester verseny akkor jó, hogyha megtudjuk a fiatalokról, a kandidálokról, hogy ők kicsodák, mit képviselnek. Igen ám, de a zenekari praxis, minden zenekarnak pedig az a praxis, hogy a színpadon van, akkor tulajdonképpen ő, hogyha a karmester netán hibázik, ő automatikusan azt felülírja.
Mert hiszen van benne belső képe a darabról.
Így van, és hát olyan zenész nincsen, aki a színpadon nemhogy szándékosan rosszul játszana, de még olyan sincs, aki ne tenne meg mindent azért, hogy a másik hibáját korrigálja. Miközben ebben a szituációban pont az a jó zenekari jelenlét, ha annyit és azt játszunk, amit a karmester mutat. Például úgy,
hogy... Ez micsoda rugalmasság.
Ez nagyon-nagyon, és tulajdonképpen a reflex ellen kell dolgozni, úgyhogy épp a napokban döntöttünk arról, hogy úgy készülünk erre, hogy fiatal karmestereket, akik nem indulnak a versenyen, fogok szerződtetni a zenekar betanításához, de senki nem kap annyi próbát, hogy ő vele meg tudjuk tanulni a művet, hanem mindenki csak egy-egy napra, tehát a zenei anyagot 3-4 különböző karmesterre, hogy a zenekarban stimuláljuk azt a szituációt, hogy azt reagáld le, amit látsz, és annyit játsz, amennyit mutatnak neked, ne többet.
Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok igazgatóját hallották. Futó idők. Ez a címe Fazekas István történelmi drámájának, mely a hortobágyi internálások fájdalmas és megrendítő, színpadon eddig még soha fel nem dolgozott története. A József Attila Színházban nemrégiben bemutatott mű szerzőjével és Molnár Kristóf rendezővel Csűrös Csilla beszélgetett.
A színdarab megírására engem alapvetően két dolog inspirált. Az egyik az, hogy ennek a története az nagyobb részt valós. Piroska alakját az én dédnagymamámból mintáztam. Dédanyám nekem nagyon sokat mesélt a hortobágyi internálótáborról, Árkus tanyáról és Ebessről, arról a sok keserűségről, amit ott át kellett élniük sokaknak, és arról is, ami az előzménye volt. Tehát arról az igazságtalanságról, ami a tyukodiakkal történt. Ott ezt a fiút, aki feltehetőleg öngyilkos lett, ő tényleg elintézte, hogy pap temesse. De hogy intézte el, azt nekem soha el nem mondta. És amikor én gyerek voltam, engem ez a kérdés akkor még annyira nem is izgatott. Aztán, amikor a történelmünkkel jobban megismerkedtem, és foglalkoztam az ávósok lélektanával, és nem csak az ávósok, hanem mindenféle diktatúra lélektanával, akkor elkezdett szidatni ez a kérdés, hogy egy ilyen közegben, egy ilyen környezetben vajon hogyan intézhette ezt el.
Egy végső elkeseredésében öngyilkossá lett fiú temetését egy szintén internált pap előkerítésében kellett Piroskának megoldania.
A tiszabecsi református pap temette el ezt a fiút, pap is oda volt internálva, ott dolgozott a borsóföldeken, tehát ennek az egésznek ez a valóság alapja, de hogy hogyan is történt, ez igazából munkált bennem sokáig, mint ahogy az is, hogy hogyan lesz az ember olyan elállatiasodott, hogy a másik embert képes agyonverni a semmiért, csak azért, mert éppen gyönyört okoz neki. És valahogy arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen, hogyha ezt nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ennek a szív mélyén megbújó nihil lesz az oka. Mert a nihilnek egy aktív formája az erőszak. És ezt fontosnak tartom, hogy ezt a mai korban is azért tartsuk szem előtt.
Ugyanakkor a darab főszereplője Herczeg Ferenc író, aki nem hajlandó aláírni azt a nyilatkozatot, amivel megtagadná a Trianon elleni tevékenységét.
Hát az én fantáziám szerint ebesre került. Herceget többször felszólították egyébként arra, hogy a Trianonnal kapcsolatos nézeteit vonja vissza. Ugye ő volt a Magyar Revíziós Liga elnöke, ennek tényleg 2 millió tagja volt.
A legnagyobb csavar a történetben pedig az, hogy egy egészen egyszerű emberi gesztusért, a pap megszerzéséért még ennek a papírnak az aláírására is képes lett volna.
Amikor látja, hogy ez az öreg ember ezeknek a szenvedését, és megérti azt, hogy a papnak a szerepe ebben a történetben nem is a halottért lenne igazából indokolt, hanem az élőkért, akkor meghozza ezt az áldozatot. Ugye alapvetően a színdarab azt is vizsgálja, hogy mi a helyes áldozat. Ugye itt van ennek egy lány szereplője is, aki egy kulák családból származó lány, aki mégis az internáló táborba kerül, aki ugye a falu szépe, és nem a szerelme mellett dönt, és inkább a nyugodi pártitkárnak a szeretője lesz. És teherbe esik, és úgy értelmezi, hogy a testnek ez az oda dobása, ez egy áldozat. De vannak rosszul értelmezett áldozatok, és sokszor rosszul értelmezzük az áldozatokat, tehát ez mindig a belső emberi tartásnak a nagy kérdése. A transzcendens felé kell nyitni ahhoz, hogy az ember tiszta maradhasson. És ez egy nagyon nehéz dolog, nem csak az életben, hanem a színpadon is ezt megmutatni, és azt gondolom, hogy ennek a fiatal embernek, aki nem az első darabomat rendezi már, hiszen a Gyógyítókat is ő rendezte, ez sikerült, és zseniálisan nyúlt ez a témához.
Molnár Kristóf utolsó éves egyetemi hallgatóként rendezte ezt a darabot.
Eleinte megkeresztük a fő konfliktus szálakat. Ugye az egyik az, hogy eltemetik-e a fiút, vagy nem, egyfajta ilyen Antigone történet, a másik pedig, hogy Herczeg Ferenc aláírja azt a papírt, amelyel ugye igazándiból 2 millió embernek a véleményét fogná vissza egy lélekért. Tehát egy emberért 2 millió vélemény idáig fajul, úgymond, az, hogy az emberi szeretet, vagy az, hogy az ember hogyan viszonyul a másikhoz gyűlölködés nélkül, hogy egyetlen lélekért mindezt. És nyilván ennek az egyetlen léleknek a halott fiú megmutatja.
Aki lélekként bolyong a színpadon újra és újra.
Bolyong, így van, fókusztalanul, ugye majd egy ponton fókuszt is talál, amikor megszólal, hozzánk szól. És nekem az az izgalmas, hogy való immanens jelenetek és annak a kinyitása a másik világnak, mert szerintem attól lesz olyan, hogy hazamegyünk és gondolkodunk rajta, és megdolgozzuk magunkba ezeket a gondolatokat. A koreográfusom Cserháti Gergely, és vele megnéztük, hogy mik azok a pontok. Például ugye van egy bombázás, vagy van egy lázadás, amikor meg lehetne nyitni a transzcendens teret, és annak, mivel amúgy is egy elemelt dolog, egy szép mozgásvilágot alkotni, ami egységes. És erre jöttek még rá Sokorai Attila, akivel fényekben dolgozom, mert ez a nagyon szép szöveghez hozzá vannak rakva szép elemek.
És így válik teljes szövetté a horkabágyi kitelepítés története és a benne élő szenvedő emberi, ahogyan a vele történtek és a benne lejátszódó történések egyszerre jelen tudnak lenni a színpadon. Ez volt a szándék?
Ez is, meg az is szándék volt, hogy ez nem egy történelmi freskó, amit fölfestünk, hanem keresni a folyosókat a jelennel, vagy a mostani világgal. Szóval ez egy történet, amely viszont nagyon sok más elemében is megjelenik világszerte, és ezt így egységében kell kezelni, és ezt meg szerintem úgy lehet, ha megnyitunk más tereket is, nem csak egy istállóban játszódik az egész darab.
Az örök emberi ugyanúgy jelen van, mint a nagyon konkrét magyar történelmi valóság. Még soha sehol a dráma nyelvén nem beszéltek ezekről, az álmok futó időkről, ami a hortobágyi kitelepítettek sorsát, életét jelenti a magyar történelemben.
Ez is üzenet mindenféleképpen, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a történelmünkre ne csak úgy tekintsünk, mint egy történelemkönyvre, és hogy a történelmünket ne csak úgy tanuljuk, hogy elkezdjük a honfoglalástól, és akkor szépen megyünk végig, hanem itt vannak a szüleink emléke, a szüleink, a dédszüleink, tudjuk, hogy velük mik történtek, hiszen a jelenünket akkor tudjuk igazából megérteni, hogyha ismerjük ezeket a sorsokat, és azt gondolom azt, hogy tényleg mi történt velünk, hogy a 20. század mennyi kegyetlenséget hordozott magába, micsoda tragédiák, a kisembereknek a tragédiái, azok tulajdonképpen azért átszövik az egész magyarságunkat. Tele vannak ilyen tragédiákkal a család történetek, és ha így, ilyen formán nyúlunk a történelmünkhöz, akkor egyszer csak azt is felismerhetjük, hogy mennyire közös a sorsunk.
Fotó idők, ez a címe Fazekas István drámájának, amit a József Attila Színházban mutattak be. Itt jegyzem meg, hogy mostanában sok mindenre lehet kíváncsi az ember, de én azt is érdeklődéssel figyelem, hogy Herczeg Ferenc hol találja meg majd végleges helyét az irodalmi kánonban. Nemrég mutatták be a Veszprémi Petőfi Színházban Florian Zeller a Fiú című kortárs családi drámáját, egy édes és elviselhetetlen kamaszról, egy patchwork családról, szeretetről és depresszióról, odafigyelésről és közönyről. Felszegi Csaba összeállítása következik, Józan László rendezőt hallják.
Józan László a darab rendezője.
A próbakezdés előtt hát legalább egy fél évet készültem, legalábbis én. Annyira belevetettem magam, hogy egy idő után el is felejtettem a félelmemet, tehát elfelejtődött az egész, és egyszerűen örömöm volt a felkészülésben, és örömöm volt a próba folyamatban is.
Mert hogy azt mondtuk, hogy nehéz darab valóban, tehát a mai kicsit zivataros világunkban így mondom, tehát nem jobb vígjátékot, komédiát rendezni, mint egy ennyire erős drámát?
Én magam is jobban szeretek színházban vígjátékot vagy valami könnyedebb darabot megnézni. De azt azt kell mondjam, hogy annak ellenére, hogy ez egy mély dráma, és nagyon-nagyon durva mondani valója van, ami velünk van, a mindennapjainkban ott van. Ennek ellenére majdnem minden jelenetben van humor. Ez a részemről kifejezetten egy törekvés volt. Mert azt gondolom, hogy drámát nem lehet humor nélkül játszani, tehát hogy a fekete humor a legjobb egyébként, de hogy van törekedtünk rá, én is, és a kollégáim is, mint a színész kollégák is, akik a színpadon állnak, hogy kifejezetten kértem őket, hogy próbáljunk meg úgy kitalálni helyzeteket, hogy azért a néző a jeleneten belül tudjon egy levegőt venni, egy picit el tudjon mosolyodni, és amikor két sírás között van, akkor ne akarjon, hogy mondjam, kárt tenni magában, mert tényleg maga a téma az egy nagyon-nagyon-nagyon szívhez szól és nagyon durva témát boncolgat. Szakpszichológussal beszélgetve elolvasta a darabot, és azt mondta, hogy nem talált benne hibát, tehát annyira jól írta meg az előr, hogy nem talált benne hibát, tehát teljesen életszerű, és a legnehezebb feladatom az volt, hogy színház is legyen, de én erről a darabról azt gondolom, hogy ez nagyon az élet, és az élet és a színház között valahol félúton szülessen meg a darab. És ez volt a legnehezebb megtalálni, és én azt gondolom, hogy ez sikerült. Legalábbis én ezt látom, most így már az összpróbákon látom, hogy benne van, amit én szerettem volna. Én nagyon bízom benne, hogy a kedves nézők, akik majd eljönnek megnézni, ők is ezt gondolják, hogy nincs benne túlzás, lelkileg instabil fiút, egy 17 éves fiút megfogalmazni, Simon András játsza. Egészen kiválóan játssza ezt a szerepet, a szerep neve Nikolá, és tényleg egészen kiválóan csinálja az Andris a szerepet. Én voltam hasonló lelki helyzetben, én is
mindenki
jártam.
Mindenki volt ilyen helyzetben.
De én felvállalom mindenkit, én jártam szakpszichológushoz hosszan-hosszan, és helyrehozott. És emlékszem arra a pillanatomra, hogy ez a nihil, a semmi az ember arcán, az ember kedve az olyan, mint egy ilyen jó borongós novemberi reggelen, de ez ugye színpadon nem tud érdekes lenni, több mint másfél órán keresztül. Hogy látunk egy fiút, aki nagyon szomorúan jön-megy. A szomorúságot úgy megjeleníteni, hogy az ne legyen semmilyen, tehát valamilyen legyen, viszont ne legyen vicces, tehát ez volt iszonyú nehéz, de hogy Andris pont megtalálta az arany középutat, és ennek nagyon örülök.
Soha nem voltam semmi.
Andris, hát csak kérdezik valami apróságot, hogy vigyek le, bármilyen, hogy úgy nézett rám, hogy
beszélek vele, jó? Holnap este elmegyek és beszélek vele, ott van ez holnap este?
Igen.
Jó, gyerek.
Köszönöm.
A depresszió, a lelki problémák, az tulajdonképpen minden családban, valamelyik családtagunkon jelen van. Rajtam, a testvéremen, a anyukámon, apukám, tehát, hogy mindenhol ott van. És szerintem erről pont, hogy beszélni kell. Zétényi Anna volt a felkészítő partnerem, mint szakpszichológus, és ő hasonló korú gyerekekkel is foglalkozik. És azt mondta, hogy abszolút ezt, ha időben észreveszik, és időben van kezelve, akkor ennek nem halál a vége. Nagyon sok közön van bizonyos pontokon a darabhoz. Nekem sajnos anyukám már több mint 9 éve nem él, tehát ugye a halált én eléggé közelről megtapasztaltam. Mivel már említettem korábban, hogy lelkileg én voltam olyan gödörben, amit szintén szakembert igényelt, szóval nagyon-nagyon sok ponton elvált szülők is vannak a családban, szóval, tehát egy nagyon sok ponton találkozunk.
Tudja, hogy mi az.
Így van, és a Kelleni Zsuska pont tegnap volt egy közönség találkozó, akkor fogalmazta meg, hogy mert feltették a kérdést, hogy akkor miért én rendezem, és pont ezek miatt, amit az előbb felsoroltam, emiatt gondolt ő rám, meg az érzékenysége miatt. És ami nagyon fontos, hogy az előadás az egy nagyon mai, tehát egy nagyon pörgős, olyan tervem az volt, mint hogy egy filmet látnánk.
Film, egyébként valóban Hugh Jackman és ugye az amerikai változat híres filmbe. A mozi hatott erre? Azt mondta, hogy nagyon felkészült, esetleg merítettem?
Április 10-én premiér, és én húsvét vasárnap délután néztem meg a filmet, tehát előtte egy héttel vagy öt nappal. Pont azért, mert nem akartam, azt szerettem volna, hogyha esetleg meg akartam nézni a bemutató környékén. Csak azt akartam, hogyha bármi közös, tehát ugyanaz az ötlet, hasonló ötlet, akkor ne az legyen, mert ha látok valamit, akkor az befolyásol. Így viszont, miben már azt éreztem, hogy viszonylag kész vagyok, nem, ilyet sose lehet kimondani, hogy egy rendezés kész, de hogy a jelen állapotomhoz képest kész vagyok, így már volt bátorságom megnézni, és találtam is egyébként közös pontok összetek, érdekes, hogy annak ellenére, hogy nem láttam a filmet. Ezért alapból volt egy ilyen filmes ötletem, tehát, hogy a színpad is, a díszlet úgy lett kitalálva, hogy nagyon ki vannak emelve, illetve a helyszínek, nagyon a fények is. Vannak benne vetítések, Furák Péter, egy fiatal zeneszerző írt hozzá egy dalt, és ennek a dalnak különböző variációi kísérik végig az előadást. Karácsony Ágnes volt a dramaturg, Ágitól kifejezett konkrétan kértem, hogy ez picit hosszabb az írott mű, és kifejezetten kértem, hogy körülbelül másfél óránál több ne legyen, mert én azt gondolom, hogy az néző egy ilyen jellegű előadásból nem lehet elviselni többet, mint másfél óra. Nagyon furcsa ilyet mondani, és remélem, kedves hallgatók, sem is ön sem érti félre, hogy a pőszpróbán én magam meghatódtam azon, amit én találtam ki. Tehát hat. Annak ellenére, hogy tudom, hogy mi fog történni, én magam is ugyanúgy elsírtam, hogy a színpadon a színész elsírta magát. Tehát hat. És ez számomra a leg... Ezt tesz boldoggá, hogy az, amit én gondoltam a felkészülésem során, és ami az én szemem előtt volt, meg a fejemben van, az nagyjából sikerült a színpadra fölrakni.
Hiszen a hatás a színház erről szól.
A színház többek között a hatásról szól, illetve bizonyos problémákra rámutatni, és ez a darab, ez pont mind a kettő megvan. De ugye a fények is, tehát hogy abszolút a fényekkel is úgy bánunk, és a hanggal is, hogy nagyon-nagyon filmes, és nagyon tudatosan bántunk minden eszközünkkel, amivel a Veszprémi Petőfi Színház falain belül bánhattunk.
A fiú Veszprémben nyitott és melegszívű nézőknek. Székely gyerekekhez megérkezett Pinokio, a mese, ami nem is mese, hanem egy édes igazság az elfogadásról és a szeretetről. A Háromszék Táncszínház előadásáról Farkas Tamás koreográfus következik.
Sepsi Szentgyörgyön ez a 10. projekt, amiben részt vehetek, a Háromszék Táncszínház egy új mesedarab felkérése kapcsán keresett meg. Egy alkotógárdával érkeztem a Háromszék Táncszínházhoz. Tapasztó Ernő a rendező, az Aradi Kamara Színház igazgatója, a Fazakas Levente a zeneszerző, Bakcsi Kata a jelmezés, a díszlettervező, jó magam voltam a koreográfus és a rendező munkatársa. Kárló Kollódinak egy nagyszerű, több mint 100 nyelvre lefordított klasszikus mesedarabjáról van szó.
Pinokio tipikusan az a dolog, amit az ember gyerekkorában milliószor elmesélnek, aztán felnőtten jön rá, hogy ez mennyire jó darab.
Így van, nagyon fontosnak tartottuk az erkölcsi tanmese jellegének a megőrzését, azoknak a Szidhárta Gautámán kezdve Jézus Krisztuson át azoknak a vallási vezetőknek és filozófikus, életfilozófikus gondolkodóknak a mélységét megidézve, amely a jóságról, a szeretetről, az álhatatosságról, a szorgalomról szólnak. Ez egy interaktív mesedarab, gyermekeknek, családoknak, szülőknek, nagyszülőknek egyaránt szól.
Miben lesz interaktív?
Felállítjuk a gyermeket, megszólítjuk, megmozgatjuk, próbáljuk 5-6-7 ponton is az előadás szerves részévé varázsolni őket. Nem egy autentikus előadást készítettünk, hanem egy táncszínházi műsort, ezért olyan nyelvezetre, táncnyelvre volt szükség, amely tudja szolgálni a történetet. Ezért kitaláltam egy post-folklor kortárs mozgáskincset, ami A Kárpát-medencében élő magyar és a nemzetiségek tánc, néptánc hagyományán fekszik ez az alapja, de mégis ezektől elvonatkoztatom különböző mozgás invenciókkal, kortárs technikákkal, és például egy Arad megyei figura, vagy egy a Maros mentén élő cigányoknak a figurájához társítok olyan test és kar mozgásokat, pozíciókat, amelyek egy picit kreatívabbá, újszerűvé, progresszívebbé, előremutatóbbá teszi az autentikus mozgást. Ebből kitaláltam 8-9-10 mozgássort, és ebből a rendszerből építettük fel az egész előadásnak a mozgás nyelvezetét. Tehát nem az történt, mint nagyon sok esetben, hogy egy mesedarab jelenetekor azt mondtam, hogy táncoljatok most ebben egy somogyi kanásztáncot. Hanem nem, az elmúlt 3 hét mozgás nyelvéből dolgozva ott a helyszínen koreografáltuk, rendeztük meg az adott mozgás jelenetet.
Mi volt könnyű, és mi volt nehéz?
A tánckart nagyon jól ismerem. Több mint 10 éve dolgozunk együtt. Ez lehetővé tette a kölcsönös tisztelet, a bizalom kialakítását.
Meg, hogy olyan feladat legyen, amit biztosan végre tudnak hajtani.
Így van, egy olyan biztos szereposztással érkeztünk a rendezőtársammal az előadás előkészülete előtt már, ami garantálta azt, hogy a színész, a táncos annak a képességnek a birtokában van, melyet el kell bírnia. Mind a próba folyamat, mind az előadás alatt.
És mi volt nehéz?
Ez egy olyan előadás, amelyben nagyon bonyolult a díszlet. Tehát egy 8-9 darabból álló díszletrendszer elkészítése, színpadra állítása, lefestése, és az időben való elkészülte, sajnos feladta a leckét a helyieknek, az alkotótársak mindent megtettek, végül a premier előtt pár perccel sikerült színpadra varázsolni.
De ez micsoda őrület lehetett?
Igen, egy egészen felfokozott hangulatban telt az utolsó pár nap, pár hét. Próbáltunk nagyon széles körben felkészülni Tapasztó Ernővel, és határozottan a mai alfa generációnak szántuk ezt a műsort. Annak az alfa generációnak, akiknek a szülei, az Y és a Z generáció már digitális eszközökön nevelkedett. Tehát olyan a rövid videókon, trash videókon, olyan hatás és élmény cunamit megélő gyermekeknek kellett szolgáltassunk, akiket nem köt le egy hétfejű sárkányt kergető, toldi típusú mesehősnek a népi táncos feldolgozása, hanem muszáj volt egy kortárs, modern, progresszív hatásokkal, érzésekkel. Ez egy rövid, tömör, velős előadás lett. A Kollúdinak a meséje 20-valahány epizódból, apró epizód részből áll. Mi ezt 54 percbe foglaltuk össze. Állandóan a tündér, Pinokkió, Geppetto, a kandúr, a róka, az iskola, a cirkusz folyamatosan váltakozik a tér, és állandóan magasan tartjuk, azt gondolom én, a hőfokot, a feszültséget, és a végén a nagy Geppetto-Pinokkió találkozásakor, Pinokkiónak a kisfiúvá való válásakor pedig könycseppeket próbálunk varázsolni nézőink szemébe.
És milyen volt a fogadtatás?
Óriási élmény volt. Szentgyörgyön kívül most már játsszák Brassóba, indultak vele Erdélyben is, bízom bele, hogy Magyarország fele is eljut az előadás, és évekig fogják játszani ezt családoknak, gyermekeknek, iskolásoknak, felnőtteknek. Az előadásnak a fő formavilága a cirkusz. Tudjuk, hogy egy vidéki gyermek, főleg egy székely, egy erdély gyermek nem járhat hetente, havonta cirkuszban, mint egy fővárosi gyerek. Mi viszont cirkuszba vittük ezzel az előadással. Porond van, manézs van, függöny van, porondmester van, mutatványosok vannak. Azt gondolom, hogy csodálatos élménnyel mehet haza a gyermek.
Pinokkió Sepsi Szentgyörgy, a Farkas Tamás koreográfus mesélt róla. Debrecen Színház Magyarország 2017 óta évente rendezi meg a világ egyetlen nemzetközi roma színházi találkozóját. A fesztiválon Európa számos országából mutatkoznak be roma társulatok és művészek. Idén május 5 és 9-e között az 5-ös 10 művelődési házban, majd az utolsó két napon a Ferencvárosi Pince Színházban lesznek a programok. A szervezők azt ígérik, hogy most aztán tényleg sarokba állítják az áldozatiság narratíváját, és kaszagni fogunk. Illés Mártonnak, a Független Színház tagjának programajánlója következik.
Az összes előadás kapcsán nagyon izgalmas, hogy a stand-up műfaját személyes történetmeséléssel keverik. A Független Színház saját előadása, a kinevet a végén, amiben négy fantasztikus nő mondja el a saját élete kihívásait, amik néha nagyon kemények, de ők ezt a legnagyobb humorra kezelik. Személyes kedvencem, de ugyanígy például a Horváth Kristóf előadása is, azt gondolom, hogy így nagyon sok szempontból megvilágítja azt, hogy mit gondolunk arról, hogy kik vagyunk egyáltalán, honnan jöttünk, kik a szüleink, miben gondolunk más saját magunkról, vagy a világunkról, mint amit a szüleink gondoltak, mennyiben szeretnénk más szülők lenni, mint amilyen mondjuk az apánk, vagy az anyánk volt.
Nem tudod ezt szeretni, lehet csak ezt a kérdés, hogy sikerül-e más szülőnek lenni?
Hát igen, de azt gondolom, hogyha az ember már gondolkozik ezzel, megpróbál valamilyen lenni, az már hasznos. És hát ugye jön nagy több külföldi program is, tehát Romániából, Olaszországból és német-angol koprodukcióban is jönnek előadások. A női tematikában mindenképpen a brit származású Németországban élő Ryan Knightot és a romániai Jublipent, ami egy feminista színház, az ő produkcióikat mindenképpen javaslom, ami meg inkább vélhetően egy játékosabb, önreflektívebb előadás lesz, az pedig az olasz Rampa Prenestina előadása.
És mi szerint válogattatok?
Hát igazából több csoporttal évek óta van együttműködésünk, tehát a...
Tudtátok, hogy mit vesztek?
Igen, tehát a romániai Jublipennel és az olasz Rampa Prenestinával már több európai uniós is, és más típusú együttműködésünk is volt, akár művészet, akár oktatás területén is, mert számukra is fontos, hogy a jövő alkotóit, vagy éppen trénereit képezzék.
És akkor ők workshopokat tartanak, hogy oktat?
A Rampa Prenestina, ő konkrétan Rómában a egykori, főként Jugoszláviából érkező roma menekültekkel foglalkoznak, akiket a mai napig táborokban tartják, tehát ilyen konténerházakban, amiket ugye azért hoztak létre mindent a világon, hogyha van egy földrengés, akkor fél évig abban el tudnak élni az emberek, mert ők most ott élnek 40 éve, van, aki ott született, de még mindig nincs állampolgársága, meg még egy pontalan papírja se. Velük dolgoznak többek között, és őket próbálják hozzásegíteni ahhoz, hogy valóban tagjai legyenek a társadalomnak, tehát van, aki már szakmát szerzett közülük, van, aki már workshopokat tart.
Már akár papírja is vannak.
Igen, már akár papírja is vannak egy idő után. És egyébként a színházi darabokon kívül, színházi előadásokon kívül lesznek koncertek is. Lesz egy rap este, ami május 6-án lesz, ott a romániai formáció is föllép, és hazai rapperek is, fiúk, lányok. És egyébként ez azért is különleges ez a nap, május 6-a, mert nagyon sokan ismerik az Ederelzi című számot, ami ugye mindenki földolgozta már, de az, hogy ez mit jelent, azt kevesen tudjuk. Ez a Szent György nap, ami ugye picit el van csúszva ugye a balkáni pravoszláv naptár. Ez nálunk április végén van, náluk viszont május elején, és ez a balkáni romák számára a tavasz nyár köszöntés, és ez az egyik legnagyobb ünnep.
Nálunk az állatkihajtás ünnepe.
Ez egy ilyen nagyon nagy ünnep, nagyon nagy buli a balkáni roma kultúrában, tehát ezen a napon lesz egy ilyen buli, és akkor szombaton pedig a Ryan Knight egy teljesen más, tehát a Traveller, ugye brit Traveller hátterű zenét fog játszani. Az idei fesztiválon ugye a stand-up és a humor került fókuszba nagyon sok korábbi évben, ugye 2017 óta évente rendezzük meg. Ez volt az Európai Unió első nemzetközi roma színházi találkozója. Sokszor az áldozatosság, a túlélés, a megküzdés volt a téma. Mindig próbáltuk kerülni a kifejezetten negatív, és az inkább a hős aktivitás felé próbáltunk fókuszálni. De a humor az most került először fókuszba, és mi egyébként a hétköznapi romák között nagyon gyakori túlélési eszköz, hogy valami történik, akkor azt humorral elütöd. Ugyanakkor a magas kultúrában ez sokszor így nem annyira megengedett, félünk ezektől a viccelődésektől, pedig a saját öngyógyításunkban is fontos szerepe van, hogy ér minket egy trauma, azt hogyan tudjuk kezelni, és abba is, hogy kritikusan tudjuk szemlélni akár a körülöttünk lévő világot, vagy azt, hogy mások hogy csinálnak, de nem feltétlenül úgy, hogy neki támadunk.
Van ez a kérdés, hogy sírjak vagy nevessek, hát akkor inkább nevessük.
Igen. Sírni és nevetni is lehet, azt gondolom, ezeken az előadásokon, de mindenképpen meg fogunk tudni valamit saját magunkról, minket körülvevő világról, és arról, hogy mi a közös bennünk függetlenül attól, hogy hova születtünk.
Ez volt a Gondolatjára Kossuth Rádió kulturális hetilapja, zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Mali Andra nevében is búcsúzom. Farkas Andrát hallották.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Gerecsén FM 105,6. Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
3 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a